Jó estét kívánok mindenkinek! Folytatjuk a tanulmányainkat, amit már hosszú hetek óta megkezdtünk. A Berech Mitzva, Techa, Mitzváid útján. És aki itt volt a múltkor, az tudja, hogy arról volt szó, hogy a tudásnak két formája van. Van a lehet valaminek ismerni a létét, tudni a létét, vagy ismerni a lényegét. Mondtuk, hogy ez két definíciója a tudásnak, és ezt részleteztük, hogy azt mondtuk, hogy például az ember tudja, hogy van benne élet, de nem ismeri az életnek a lényegét, mert az életnek csak a külső hatásait tudja, a külső hatásaiból tudja, hogy van élet, az életet magát nem tudja definiálni, azt tudja definiálni, hogy honnan tudja, hogy valami él vagy nem. De magát az élet az egy megfoghatatlan valami, ugye ezt levettük léleknek, ugyanaz. Ugyanakkor vannak dolgok, amiknek a lényegét is tudja, tehát általában azok a dolgok, amik szemmel láthatóak, azoknak a lényegét is tudja, tehát mondjuk egy asztalnak a lényegét is tudja, vagy a testnek, a test működésének a lényegét is tudja. És akkor ezzel adtunk választ arra a kérdésre, hogy hogyan lehetséges azt, hogy az egyik oldalról azt mondtuk, hogy Isten létének a tudására el lehet jutni logikai úton, a másik oldalról viszont a Zohár, és még számos forrás, azt mondja, hogy Istent nem tudja felfogni semmilyen intellektuális kapacitás, semmilyen ész értelem. És erre akkor az a kettő hogyan egyeztethető össze, hogyha logikai úton el lehet jutni Isten létéhez, Isten létének a bizonyításához, és a másik oldalon meg azt mondjuk, hogy Isten felfoghatatlan, és erre mondtuk azt, hogy Isten léte az megtudható, de Isten lényege az nem megismerhető. Ez a különbség a kettő között, és ezzel adtunk választ erre a kérdésre. És így, mivel erre a kérdésre választottunk, így most visszatérünk ennek a gondolatsornak a fő vezérfonalához, ami ugye az volt, hogy a tudás az ugye arról volt szó, hogy tulajdonképpen mihez is kell a hit, meg mihez a tudás. Ugye ha egyszer Istent emlékeztet, miből indultunk el, a 10 parancsolat, és az első parancsolat az egyáltalán hogyan lehet parancsolat, hogy a hitet az hogyan lehet megparancsolni, hiszen a hit az egy vagy van, ha nincs, akkor nincs aki megparancsolja. És akkor innen mentünk tovább, és próbáltuk definiálni, hogy hol van a hit és a tudásnak a szerepe az Istennel kapcsolatban, és azt mondtuk, hogy Istennel kapcsolatban az, hogy Isten létezik, ahhoz nem kell hit, mert ahogy azt mondtuk, logikai úton is el lehet ide jutni, ahhoz kell hit, amit Istenből nem tudunk megismerni, Isten lényegi definíciójával kapcsolatban kell a hit. És a következő részben arról lesz szó, hogy a tudás, Istennel kapcsolatban való Istennel kapcsolatos tudásnak milyen más szerepe van, milyen más fontos szerepe van még az ember számára. Ugye amikor arról beszélünk, hogy valaki eljut odáig, hogy azt mondja, hogy van Isten, miért nem mindegy, hogy ide egy vele született, vagy egy nem is a vele született, jó szó, a személyiségéből, a jelleméből fakadó hit alapján jutott el, a hit, vannak olyan emberek, akinek tényleg a jellemében sokkal inkább benne van a hit, vagy mondjuk tudás és elmélyült gondolkodás alapján jutott el. Mi a kettő között a különbség? Ugye eddig mi azt vizsgáltuk, hogy a kettő között mi a különbség, hogy milyen területre alkalmazható a hit, és milyen területre alkalmazható a tudás. Isten mely megvilágítására, vagy mely definíciójára alkalmazható a hit, és mely definíciójára alkalmazható a tudás. Most pedig már arról beszélünk, hogy miképp van más hatással az emberre az, amikor valamiben hisz, és az, amikor valamit tud. Innen folytatjuk, hogyha megfelelő. Aki szeretné követni a szöveget, az a Memvav oldalon. De tényleg hát itt biztos vannak, akik azért tudnak olvasni. A második bekezdésnél tartunk. Ugye? Megvan? Memvav. Memvav második bekezdés. Hineim. Hadát. Hua nikra bezoar. Maszteicha de kalil shit. Azt mondja, a tudás, amiről korábban beszéltünk, A Zohárban azt a nevet viseli, hogy a kulcs, ami magában foglal hatot. A hatfogú kulcs. Lehájnú, suknim hiszem idősz. Úgy kell ezt érteni, hogy a tudás az az érzelmeknek a belseje, az érzelmeknek a belső tartalma. Mindjárt jobban fogjuk érteni, hogy mit értünk ezzel. Ma is jön, uraim, ahogy láthatjuk is, az embernek az érzelmei, azok alá vannak vetve, és követik a tudást. Kikösse Adam, hogy Deo mágis ez állt meg, amikor az ember tudja és érzi önmagát, Harian Raim, Behus, Refise, Humális, az Ácmai, Rehajus, hogy mi ad, az Raimi Dajsz, ami Spájni, mi Spájni, Száv, Lehoftaj, mi Szaj Hará. Amikor az ember tudja és érzi magát, akkor látjuk egyértelműen, hogy az ember minél jobban érzi önmagát, annál inkább vannak aktivizálódnak az érzelmei, hogy szeresse a jót, és gyűjölje a rosszat. Mikfi, se ispálbe, és se inomágis ez azt mondja, ezzel szemben, amikor az ember nem érzi önmagát, korkák annyira, aki gony, például, és a tarud véze innyen galó, amikor az ember el van foglalva egy nagyon fontos üggyel kapcsolatban, és az én mágis ezt átmenni kapkák, akkor az ember nem érzi önmagát. Nem önmagára koncentrál, nem az öntudatára koncentrál, hanem ő maga alá van vetve, aláveti magát egy nála sokkal nagyobb ügynek például, akkor figyeljük meg, hogy nem is az érzelmei, az saját magával kapcsolatos érzelmei azok szétporladnak. És az Lois pálkolkákba, mint Loisa be áva be szina, akkor az ember ebben az időben, amikor nem magával van elfoglalva, nem a maga magát érzi és tudja, akkor nem fog annyira lelkesedni érzelmi szinten, akár a szeretet, akár a gyűlölet tekintetében. Ebből látjuk, és nincsen mindössze galimákáradás, látjuk, hogy az érzelmek azok a tudatot követik. És uhár gassakanál. Mert a tudat az az érzés, amit az ember magát érzi. Ugye itt több szinten is lehet ezt magyarázni. Általában azt szoktuk mondani, hogy a tudás az a kulcsa az érzelmeknek. Miért? Mert valamit minél jobban tudok, annál inkább lehet vele kapcsolatban érzelmem. Ő most nem ezt mondta itt, nem ezt az oldalt világította meg. Valamit minél jobban ismerek, annál inkább lehet vele kapcsolatban érzelmem. Ugye? Mondjuk egy egyszerű példát, hogyha én minél jobban megismerem valakinek a szerencsétlen sorsát, annál inkább fogom sajnálni. És minél jobban elmélyítem az ezzel kapcsolatos ismeretet, annál mélyebbé válik az érzelem is. Nem feltétlenül kell, hogy mélyebbé váljon, mert erről már többször beszéltünk, hogy az értelem és az érzelmek ugyan összefüggnek, és az érzelmek azon követik az értelmet, a tudást, de mivel van közöttük a nyakszűkület, ez előfordul, hogy az ember eltartja magától, és csak egy ilyen teoretikus szinten marad az egész tudás. De alapjában véve minél jobban elmélyíted valamivel kapcsolatban a tudást, annál jobban elmélyül az adott érzelm is. Ez lehet fordított is, én most a sajnálatot mondtam, de a gyűlölet is lehet. Valaki minél jobban, most itt beszéltünk mondjuk a holokausztról, minél jobban megismeri a nácik bűneit a holokausztban, annál inkább fog érezni gyűlöletet, vagy kétségbeesést, vagy bármilyen fajta érzelmet. Általában ezzel szoktuk magyarázni, amikor azt mondjuk, hogy a tudás az az érzelmeknek a kulcsa. Itt most egy kicsit mást mond, de ez csak egy másik megvilágítás. Tehát azt mondjuk, eleve a tudása, most nem tudásnak nevezzük, hanem tudatnak, az ember öntudata, hogy érzi önmagát, az az alapja annak, hogy őnek érzelmei legyenek. Az ember a születésétől fogva érzi önmagát, ugye amikor az ember nem érzi, teljesen nem érzi önmagát, az a kóma. Ugye amikor valaki öntudatán kívüli állapotban van, akkor nincsenek érzelmei. Amikor az ember tudatánál van, akkor vannak érzelmei. De amikor az ember tudatánál van, akkor is lehet különböző szinteket felállítani, egy skálát fölrajzol, és azt mondja, hogy az ember minél jobban önmagával van elfoglalva, minél jobban ez az öntudat tematizálja az adott pillanatot, annál erősebb lesz az érzelem. Mikor szoktunk az érzelemmel foglalkozni, amikor velünk a saját érzelmeink, az érzelmek, amiben mi központban vagyunk, azok minél inkább mi érezzük önmagunkat, annál erősebb az adott érzelem. Ezért szokott az lenni, hogy például idős vagy magányos embereknél az érzelmek intenzívebbek egy adott dologgal kapcsolatban, mivel magukkal vannak az idő nagy részében az adott élethelyzetből fakadóan elfoglalva, ezért sokkal jobban érzik így önmagukat, és ez akár aránytalanul is felerősíti a külvilággal kapcsolatos érzelmeiket. Ha valaki hirtelen egy küldetésben van, egy háborús helyzetben van mondjuk, ahol meg kell védeni a társait, egy élethalál helyzetben van, ahol vagy valamilyen olyan fontos ügyjel van elfoglalva, egy probléma, egy tudósnak, egy tudományos problémának a megoldásához közeledik, és azt foglalja el, akkor van úgy, hogy napokig elfelejt magára gondolni, és nincsenek érzelmei, mert annyira alávetette a tudatát, annyira amennyire egy tudatos ember még kivonhatja magát az öntudatból, az nála ez megtörtént. Ugye, teljesen nem tudja senki kimondni magát, amíg még tudatánál van, de egy bizonyos szint különbséget föl lehet fedezni. Jó ez? Érthető volt? Nimca, sem midöszig rajom ákaradás. Tehát kijelenthetjük, hogy az érzelmek, azok a tudás és a tudatot követik. És a húhár dosalnál ez az önérzet, az öntudat, önérzet. Lachin nikra ma feyás le sisa ha midösz. És ezért nevezi a Zohár a tudást a hat érzelem kulcsának. Miért nevezi kulcsának? Ugye elnézést, miért tisztázunk, hat érzelem, a kabala szerint hatféle alapérzelem van. Hogyha az különböző érzelmeket, szeretet, félelem, gyűlölet, tisztelet, irigység, stb. Ezt mind föl lehet bontani, és hat halmazba lehet rakni, és hat általános elnevezést kap. Most akkor azt tisztáztuk, hogy miért mondjuk azt, hogy hogy az érzelmek azok a tudás függvényei, de miért nevezi őket kulcsnak? Miért nevezi azt kulcsnak? Azt mondja, hogy a tudat az az érzelmek kulcsa. Miért kulcs? Azt mondja, azért, mondjam a szélsebb, hogy szélsebb is pályos. Ugyanúgy, mint a kulcs, ami kinyit valamit, ugyanígy a tudat kinyitja, his pályos a midőt. Az kinyitja az adott érzelemnek a, nem is tudom, milyen jó szó erre, his pályos, az lelkesedésnek szoktam fordítani, de ugye van, amikor az érzelem, az gyakran ott van bennünk, valamivel kapcsolatban, de nincsen aktív állapotban. És amikor ez aktiválódik, nem tudom, aktív, jól szól, lelkesedés, az se kifejezetten, hogy lehet azt mondani, amikor valami így felpörög. Fokozza fel. Ugye mondjuk, ha valaki szereti a feleségét, vagy a férjét, az nem egy olyan érzelem, ami abban a 30-40 évben, amit együtt élnek, az folyamatosan lelkesen érzi, hanem az valahogy a normális életmenetnek a részévé válik. De bizonyos élethelyzetekben, bizonyos dolgokban, bizonyos, akkor az felerősödik. Vagy bármi más érzelemről is beszéltünk is. Ehhez szükséges a dát, a tudat. Mondjuk ez az adott példában, mi az a tudat, ami föl tudja erősíteni a házastársa közötti érzelmeket, vagy az, amikor önmagukat jobban érzik, hirtelen alkalmuk van magukra gondolni, és ezáltal az ő kapcsolatuk előtérbe kerül, vagy amikor elgondolkodnak a másikon, és valamilyen dolgot. Tehát megint csak a ráfigyelés, vagy az odafigyelés, a tudatnak a felelősödése az, ami koncentrálás. Okay. Ami az érzelmet kinyitja, és ezért mondja azt, hogy kulcs. Mert az ott volt korábban is, csak mint egy kulcs, ami kinyitja, és akkor kijön, ugyanez a helyzet a tudattal és az érzelemmel. És ugyanez azt mondja, a maf teljesebb, hogy szeáhi fájusza mida ummajrera, a kulcs, az ki tudja nyitni az érezelmet, és fel tudja hevíteni, lelkesíteni, oly szajra, vagy be is tudja zárni. Fokozni tudja, vagy el is tudja zárni a csapot. Ugye az is lehet, hogy volt egy valamilyen érzelem, ami nagyon lelkes, nagyon fokozott volt, és utána pontosan a tudattal, és azon végig gondolta, és azt mondja, azzal tudta ezt lecsendesíteni. Akkor ez olyan, mint egy kulcs, amit erre is lehet fordítani, és arra is lehet fordítani. Mivel tudod kezelni az érzelmeidet, mivel tudod az érzelmeidet, amik nem spontán ébrednek föl, hanem tudatosan, hogyan tudod kezelni az érzelmeidet? A tudatoddal, a tudással, a gondolkodással, az elmélyüléssel, azzal tudod fokozni is egy adott érzelmet, meg tudod csillapítani is az adott érzelmet. Az ember nem kiszolgáltatottja az érzelmeinek. Egy állat az kiszolgáltatottja az érzelmeinek. Egy ember nem kell kiszolgáltatottja legyen az ember. Érzelmek az embernek a döntésén múlik, hogy még akkor is, hogy ez borzasztó nehéz. És azt lehet mondani, hogy az életnek a legnehezebb feladata talán, de az ember képes arra, hogy az érzelmeit befolyásolja, és azokat vagy felerősítse, vagy csillapítsa.
De
sok embernél megvan ez az érzelmi intelligencia. Én most ugye a válasz a kérdésedre az, hogy ez így van, tehát hogy felül is írhatja, sok esetben felül is írja, de a intelligenciának van egy másik szerepe is, hogy igenis képes az adott érzelmet felnagyobbítani, vagy lecsillapítani, vagy akár megszülni, az egy másik téma, tehát tud új érzelmeket is gerjeszteni, tehát azt megfigyelhetjük saját magunkban. Ezért is van az, ez egy másik becsülete ennek a dolognak, hogy általában az intelligensebb emberek azok hatásosabban kontrollálják az érzelmeiket. Nem mondanám azt, hogy az intelligensebb emberek feltétlenül szkeptikusabbak és kevésbé érzelmi központúak, de ez is megfigyelhető, hogy ha nem is minden esetben, de sok esetben minél intelligensebb valaki, annál kevésbé érzelmi központú. Nem minden esetben, de azért ez mégis egy tendencia. Hogy egy egyszerű példát mondjak, nem véletlen az, hogy a gyerekek, akiknek az intelligenciája még kevésbé fejlett, az érzelmeik sokkal hevesebbek, mint a felnőtteknél. És minél idősebb valaki ilyen szempontból annál bölcsebb lesz, ez az, amit a bölcsességnek nevezünk, amit csak a korral lehet elérni, annál inkább ez a fajta, az intelligenciának ez a fajta kontrollja az egyre inkább.
De van egy mondás, hogy az intelligensebb embereknek általában az érzelmi intelligenciájuk is magasabb, ugyanakkor éppen ezért könnyebben manipulálható.
Az értelmes emberek könnyebben manipulálhatók?
Igen.
Ezt még nem hallottam.
De érzelmi alapon nagyon könnyen manipulálható. Nagyon sok esetben.
Jó, ezt nem, ezzel még nem találkoztam, ebből meg ezzel a beszélgetével, de ez nem azt jelenti, hogy nem.
Például én legalábbis úgy gondolom, hogy mondjuk, mit tudom én, van a média, ami felénk sugároz egy olyan jól elrejtett üzenetet, amit Kovács Józsi bácsi nem ért meg. Nem. Egyszerűen ő neki nem csapódik ezt le. Az intelligens ember fogja, és azt mondja, hogy tényleg, hát ez nem a bátság. Szóval, és egy kevésbé intelligens...
Jó, de egy még intelligensebb, az meg rájön, tényleg ez milyen rohadság, de mennyire próbálnak engem manipulálni. Tehát, hogy ez is intelligencia függő. A nagyon buta nem vesz észre, a kevésbé buta észre és elhiszi, és a még kevésbé buta az meg észrevesz és nem hiszi el. Oké. Oké, tehát azért olyan, mint a kulcs, ami ki is nyithatja, meg be is zárhatja. Hogyan tudja bezárni? Az, hogy elfordítja az ember attól a gondolatát, az is egy módja annak, hogy az érzelmeit csillapítsa, és az is mutatja, hogy a gondolat, az intelligencia és a gondolat az, ami befolyásolja az érzelmeket. בשורשוי. נמשך מאחוריים ביסויד אימא, כמו שנסבור לעיר, שלגבי הסוג הסמוס, אינו לבחין הסחוריים, לבד שהוא נקידי הסמציס לבד. אוקיי. מי בעשר מוזמוק? מי בעשר מוזיק? התודות, התודש. Most szó szerint fogom lefolytani, kérem, ne jegyünk meg, az anyának külső megnyilvánulásából. Hogyan néz ki ez a történet? Kabbala ugye azt mondja, hogy van 6 érzelem. A 6 érzelem fölött van 3 szintje az intelligenciának. Tehát most lerajzolnánk, akkor van 3 intelligencia, és azt követi 6 érzelmi szféra. A 3 szintje az intelligenciának, azt a kabala, az ugye a hochma binadát, ugye ennek a rövidítése a szabad, hochma binadát, bölcsesség értelem tudás, tudat, ugye a harmadik a tudat. Ezt a kabala úgy is nevezi az első kettőt, a hochma az apa, és a bina az anya. Miből jön a tudás? A második szintből következik, tehát az anyából jön. Miért nevezzük apának és anyának a bölcs az intelligencia első két szintjét? Most ezt egyszer már erről tanultunk talán, csak gyorsan át is ismételjük, hogy azt mondtuk, hogy valamit, hogy megérte, az egy folyamat. És ebben a folyamatban szétválaszthatóak bizonyos stádiumok, bizonyos fázisok, és azt lehet mondani, hogy bizonyos elemei egy dolog megértésének, és azt mondhatnám, hogy a dolog megértésének az egyik fázisa az, amikor megértem, amikor elkapom a dolog lényegét, a megoldás lényegét, és egy másik fázis az, amikor azt kibontom részleteiben, és fölépítem az egész koncepciót. A minden koncepciónak van egy mottója, van egy vagy kettő, de nem lényegesen több, alap tétele. Az alaptétel az a mag, ami az egésznek a lényege, és aztán van valami, ami ezt továbbítja és felépíti. De tudom, embereknél is meg lehet különböztetni. Például kreatív embereknél nagyon sokszor az van, hogy ez a mag, vagy ez a koncepció, az nagyon erős, de a dolognak a felépítése az gyengébb. Más emberek a felépítésben erősebbek. Most a nemi kapcsolatokban ugye látványosan a férfi az, aki adja a férfi attribútum, és itt most nem csak embereknél, hanem tulajdonképpen minden, a létezés minden elménél ezt felfedezhető, adja a magot, és a nő az, aki azt fölépíti 9 hónapon keresztül. Most függet az, hogy erről beszéltünk, hogy tudjuk ma, hogy ugye a kromoszomák számában a nők is ugyan, a női petesejt is ugyanannyival bír, mint a férfi varsejt, de most megjelenésében ugye a férfi az, aki a magot adja, és a nő az, aki ezt felépíti. És ezért az intelligencia két szintjét ezért nevezzük apának és anyának. A hochma az, amelyik a kulcs megoldás, a bina az, amelyik azt kibontja, és valóban koncepciót csinál belőle. És ennek a következő lépése az a dát. Az a tudás, amiből aztán az érzelmek származnak. Különben miért nevezzük ezt bölcsesség értelem tudásnak? Még a magyarban is bizonyos szempontból van értelme. Mert a bölcsesség az egy potenciál, az a koncentrátum, az értelem, az amikor azt mondjuk a magyarban a megértés mondjuk inkább így lenne jó. Bölcsesség, megértés, tudás. Ezen a jó fordítás, és lehet, hogy mostantól így kéne használni. A bölcsesség az egy potenciál. Az olyan, mint a mag, amit be lehet rakni a földbe is, de ki is lehet dobni a kukába, és nem lesz belőle semmi. Olyan, mint egy ember, akinek van képessége arra, hogy megértsen, de az még nem azt jelenti, hogy abból lesz megértés is. Ugyanúgy, mint ahogy vannak dolgok, amikor vannak, elkapod a lényegét, de nem tudod kibontani, és akkor nem érted igazán, csak valahogy kapizsgálod a lényegét. A következő szint a megértés, amikor teljesen kibontod, és a dát az a szint, amikor úgy megtudod a dolgot, hogy a tudatod részévé válik, hogy az érzelmeidet is utána már befolyásolja és hat rá. Amnam, akkor ez az intelligencia. És az intelligenciának az a harmadik szintje, de akkor azt mondtuk, hogy az érzelmeket mi befolyásolja? A tudás. Annam ha emunna, ezzel szemben a hit, hiány nikrász a tarabaszfari, azt úgy nevezik a kabbalisztikus könyvek, mint a korona. Ugye, hogyha egy emberi alakot képzelünk el, akkor van a tudás, ami a fejemben van, van az érzelm, ami a szívemben van, és a hit az egy korona, ami nem én vagyok, hanem egy kicsit fölöttem van. Hogy értjük ezt? Ki hiken mason hát tara, miért nevezik koronának? Mert ez olyan, mint egy korona, mert hinasz mákit levázan arra is, ami csak úgy körbeveszi a fejet, de én a nyichnasz betlim jusszai, de nem válik egyével, és nem válik internally, belsőségesen alkotó részévé. De én a midasz, miszpálimi menne, és ezért az érzelmek semmilyen módon nem fokozódnak általa. De fissuk, hinasz nikuk, mert ez távoli dolog. Velachén, gánva apum machtárta rachmana kávje. Ugye a Talmud azt mondja, hogy megfigyelhetjük, hogy még egy tolva is, mielőtt megy lopni, akkor imádkozik, Istenem, csak most sikerüljön. Hogy lehet? Ha ő hisz Istenben, akkor hogy lehet, hogy ő megszegi a Isten parancsát? Hát és mámin bérkei lesz, hogy ő hisz Istenben. Bárhapichén, ő hiszen májszín indulgba, és mégis egy olyan cselekedetet tesz, amivel megtagadja Isten. Bájnú mi sumse, ingyenem muna, az azért van, mert a hit, hívőkén ezt mákik, az csak körbevesz. De én mi dajszav zazim mim kajmom, de az érzelmeket nem befolyásolja, hogy azok megváltozzanak, vagy elmozduljanak a helyükről. Elállj, de hát dászdászkasulam a szélsen. Csak a tudat az, ami befolyásolni tudja az érzelmeket. Ezért azt, hogy én hiszek Istenben, az oké, okay, semmit, és semmit nem jelent. Az életemet nem változtatja meg a hit. Mert a hit az egy olyan távoli dolog, az mint egy korona, amikor egy ruha, amit felveszel. Az nem válik a te részeddé. És ezért az az ember, aki azt mondja, hogy minek tanulni Istenről, minek meditálni Istenről, minek tanulni a végtelenről, amit úgyse tudom megérteni, maradok a hitnél, maradhatsz a hitnél, csak soha nem fogsz akkor az nem fog valódi változást beidézni rajta. Nem, mert nem, ez olyan, mint hogyha én hiszem rólad, hogy te egy jó ember vagy. Amit csak hiszem és nem tudom, az nem foglak szeretni vagy tisztelni emiatt. Nem hiszem. Valószínűleg. Olyasmi, ami, most ez nem neked szólt, mert róla tudom természetesen, de ez nem fog engem befolyásolni, amikor valamit megtudok, amit tudok, az az érzelmeimre hatással, az valós. Amikor valamit csak hiszek, vagy nagyon szép történet, épp a tányában, amit éppen tudom, ott is ilyesmiről volt szó, két történet is van, az egyikre most emlékszem, a másikra föl van jegyezve nekem, de ha kezdjük az egyikkel. Van egy ilyen történet, hogy egyszer a Berdicseli Lévi Yitzchak, aki híres mester volt, az kezdjük ez előtt. Van három történetem is. A Berdicseli Lévi Yitzchak, aki híres Hasid mester volt, ő a Mezricsi Mágidnál tanult, ugye 250 évvel ezelőtt. Mezricsi Mágid volt annak a rebének, a nagypapájának, akit most tanuljuk a tanítását, az Alter rebének, tehát az ő nagypapájának a mestere. Tehát a Berdicseli Yitzchak az ő kortársa volt, 250 évvel ezelőtt. És abban az időben is, ugye, vagy abban az időben nagyon sok ellenzője volt a Hasid irányzatnak, nem értették, hogy most ez mi. És a Berdicseli Lévi Yitzchak rabbinak az apósa az egy nagy misznágid volt, egy nagy ellenzője volt a haszidizmusnak. És ezt az apósánál járt a Lévi Yitzchak, és ilyen gúnyosan megkérdezte az apósa, aki egy nagy talmud tudós volt, mondja, na, mit tanultál Berdicsebe, hagyd halljam! Ja, gondolta, hogy valami talmudi rész, és azt mondja neki, azt tanultam, hogy van Isten. És ez azt mondja, micsoda? Hát ne viccelj már. Behívta azt mondja, Marcsika, gyere le! Behívta a takarítónőt. Azt mondja, van Isten? Van. Ezt neked kell tanulni, amit a takarítónő is tud? Ezt tanuljátok? Hát micsoda? Azt mondja neki a Berdicseli Lévi Yitzchak, azt mondja, igen, igazad van. A különbség csak az, hogy ő mondja, én meg tudom. Szerintem ő tényleg hisz Istenben. De azon túl, hogy ő ezt mondja, ez valójában nem változtatja meg a személyiségét, az érzelmét, stb. Én azt tanultam Berdicsebe, hogy hogyan tudom úgy magamévá tenni, hogy ez olyan legyen, mint egy tudás, ami az érzelmeimre is hat. Ez az egyik történet. A másik, amit kiraktam egy pár napja a Facebookra, és érdekes volt, hogy mennyire volt, aki értette, volt, aki nem értette a történetnek, a kis vicces történetnek a tanítását. Aztán van egy tanár, aki geometriát is tanít, és etikát is, és rajta kapják, hogy etikátlan, és amikor számon kérik, hogy micsoda a dolog, hogy etikát tanít, úgyhogy etikátlan, akkor mondja, hát és geometriát is tanítok, és mégsem kérjétek számon, hogy mi legyek derékszög, vagy kör. És mi a különbség, hogy az etika az egy olyan dolog, ami nem maradhat meg egy ilyen hit szinten, egy ilyen teoretikus szinten, az olyasmi kell, hogy legyen, ami megváltoztatja az ember életét. Van egy másik sztori, és ez biztos, aki imádkozik rendszeresen, az értékelni fogja. Reggeli imában ugye a smát szoktuk mondani, és a smá után, ugye mi az utolsó szava a smának? Hogy? Nem az első résznek, ma mind a három résznek. Ugye három részes a smá. Az első résznek uvisa rech, hogy tedd a ajtó felfájra, mi az utolsó, ami a sziteszről szól, az utolsó résznek mi az utolsó szava? Hogy? Echod, az első mondat.
Ja.
Mi a tlachem elökim, ani... Oké. Ani a sem elökéhem, én vagyok az örökkel Istenetek. Idáig tart a tórai rész. És hozzáteszünk még egy szót, emes. Igaz. Én vagyok az örökkel Isten, igaz. És hogyan folytatódik onnan az ima? De játszik, hogy nachem, de káim, de jasra, mert nem mondja, hogy ahol, de havi, de nekul, de nejjön, nejjön, vádé, de unu, szuka, numer, kubba, de tejjön, jafe, a davar az elején, hogy nem baj. Magyar fordítása. Igaz, emes, de játszik, és megáll, de kájom, és örökké tart, de nem mond, és hithű. Van 16 szinoníma, amit használunk. Arra, hogy minden, amit eddig mondtunk, az igaz. De nem egy eleve kérdés, miért kell hozzátenni, hogy igaz? Hát most, ha én vagyok az örök Isten, igaz! Ja, sajnos, igaz! Miért kell ezt mondani? Hát persze, hogy igaz. Mint hogyha valaki kérte volna, jó, hagyjuk jóvá. És itt nem csak egy szóval hagyjuk jóvá, hanem 16-szor mondjuk el, hogy igaz. Csak különböző szinonimák. És arra, hogy nagyon szép történetek, azt mondják, egyszer volt egy nagyon gazdag ember a Stetliben, és borzasztó gazdag volt, de volt egy problémája, mint ez gazdag embereknél néha előfordult, borzasztó fukar is volt. És az volt a probléma, hogy nem sokára közeledett a legnagyobb lányának az esküvője, és az egyik oldalról szerette volna, hogyha megkapja azt a kóvedot, hogy az egész falu eljön az esküvőre, a másik oldalról viszont tudta, hogy ez az egész falut most etetni, belegondolt, hogy mennyire kevés, rosszul nem. És akkor kicsit konzultáltam a ismerősével, hogy mit lehetne csinálni, és nekem nagyon jó ötletem, azt mondja, az egyik, megoldjuk a problémát. Nem mondunk semmit, mindenkit fogja tudni, hogy van esküvő, és elkezdünk rendelni árut. Szefordó bort, és húst, és mindenféle élelmiszert, és díszítést, és minden. Ezt elrakjuk egy raktárba, az emberek hallják, hogy híre megy, a faluba szállítják a dolgokat, aztán hú, ez egy olyan esküvő, ami ott kell lenni, és mindenki el fog jönni, figyeld meg, aztán meglátjuk valahogy, hogy kibekkeljük a dolgot, ha már ott voltak a kupén, akkor már mindegy, és már utána majd kiszűrjük a szemüket valami száraz fogácsával. És így is történt, elkezdett rendelni, bolt, és ilyen hupa tényleg, sok a híre ment a dolog, hű, itt olyan esküvő, fukar, azt mondják, de itt most egyszer házasítja a lányát, olyan bulit fognak csapni, mindenki eljött a kupához, és ha a kupához jöttek el az ifjú pár, akkor jött a ismerős, aki az egészet szervezte, nagy baj van! Nagy baj van! Nézzük, mi a nagy baj? Leégett a raktár! És erre mindenki, hú, leégett a raktár, ajjajjaj! Hát megértették, itt már nem lesz vacsora, de a apuka tudta, hogy ez csak poén, és leégett a raktár. Tényleg leégett? Nem volt benne biztos, hogy most ez része a sztorinak, vagy tényleg leégett. Ez egy kis százalékot az esetleg, csak hogy biztos, hogy tényleg leégett. Hú, de jól játszik, jól csinálja, jól színészkedik. Ezért még egyszer rákézett. Most tényleg? És így kacsintott egyet. Tényleg? Tényleg leégett? akkor kezdett megijedni, kezdett rossz érzés, lehet, hogy tényleg leijed, és nem lesz az előadásnak. És akkor félrehív, most magunk között, hogy most tényleg, mondd meg, tényleg leijed? Tényleg, mi az az? Nem, most komolyan, most nem kell már szényezkedni, nem lát minket senki. Tényleg? És akkor megértette, hogy valóban leijed az egész, és amikor ezt megértette, akkor elájult. Belegondolsz, hogy mit jelent, és elájulsz. Ez erről van itt is szó. Minden reggel mondjuk, én vagyok az örökkévaló Isten, de hozzáteszünk, igaz, és akkor még ezt el kell mondani, és úgy van, és tényleg úgy van, és tényleg úgy van, amíg az ember magában meg nem erősíti, hogy ez nem csak egy ilyen, én vagyok az örökkévaló Istenetek, ez valamilyen ilyen elvont dolog. A hit, az megmarad ilyen elvont szinten. Egy ilyen elvont szinten. És ezért ez a különbség a tudás és a hit között, hogy a hit az olyasmi, ami nem hat ránk igazából, a tudás az pedig olyasmi, aminek van valódi hatása. Kmoikén! Kicsit ugrunk itt a szöveg, mert elég kabalisztikus itt a következő pár sorat, mert most egy külön előadás adat lenne elmondani, de a lényegét a mondani valamit nem befolyásolja. Akkor visszatér azt mondja, és akkor ezért a dász az érzelmei az embernek, ami az embernek a lényege, mi az embernek a lényege? Az érzelmei. Mit csinál az ember? Mit cselekszik? Mi határozza meg, hogy az ember szeretik, nem szeretik, milyen a közösségben, a társadalomban elfoglalt helye? Az érzelmei. Amilyen az ember érzelmei, olyan ő. Az ember lényege az az érzelmei. Persze az intelligenciája is nagyon fontos, de alapvetően az ember személyisége az érzelmeiben jelenik meg. És ezért nagyon fontos a dász, a tudás, ami az érzelmeket befolyásolni tudja, és ez azt jelenti, hogyha befolyásolja az embert magát, a személyiségét, a lényegét tudja befolyásolni. És ezért fontos az Istennel kapcsolatos tudás, nem csak a hit, mert ezt tudja az embert igazán befolyásolni. Kedik szív? Ahogy írva van le, ávasz a sem valami kech, ha szeresd az örökkévaló Istenet, ki húha jecha. Mert ő a te életed. De ávasz úr sajnálatosan ki unámach mit a szászta. És ez a szeretet, amit szeresd az örökkévaló Istenet, tehát egy érzelmed van Istennel kapcsolatban, ez lesz a forrása mind a 248 felszólító parancsolatnak, mert ahogy az ember, aki szeret valamit, vagy kíván valamit, akkor azért cselekedni is fog. Mert például az ember, aki szereti önmagát, az minden ember szereti önmagát, és ezért az alap életfenntartáshoz szükséges cselekedeteket mindenki megteszi. Akkor ha valaki szeret valakit, az a cselekedeteit is befolyásolni fogja. Akkor ugyanígy ezért fontos az Istennel kapcsolatos érzelem, mert ez lesz az, ami az embert motiválja arra, hogy cselekedjen. Hogy cselekvő mitzvákat megtartson. Ugye, akkor visszatérve, a hit az még nem ébreszt érzelmet Isten iránt, és ezért nem is motivál cselekedetre. Az érzelem az, ami cselekedetre motivál, és hogyan lehet az érzelmet elérni? Tudással. Káha, és ugyanúgy, hogy az ember szeret és kíván olyan dolgokat csinálni, ami az életér fenntartásához és a teste fenntartásához szükséges, Káhára jöjjsz, ami kény, jáhvajsz, látsz, mit az Isten. Úgy legalább ennyire, és még inkább kívánni fogja Isten parancsát teljesíteni, s én kiumám sok az gillenő kuszba illemez, ami nem más, mármint a mitzva teljesítése, mint az örökkévaló fényének és megnyilvánulásának a lehozatala és megjelenítése a fizikai világban, s ez a hajma mitim, ez az igazi élet. Az ember a fizikai életért mennyi mindent megtesz, a fizikai élet fenntartása, mert az életét érzi. A fizikai élete az öntudatnak a része, hogy az ember élni akar. Ha az ember olyan szintre tudja emelni Isten tudását, hogy úgy érezze a spirituális életet is, mint ahogy a fizikai életet érzi, akkor ahogy a fizikai élet fenntartásához mindent megtesz, úgy a spirituális élet fenntartásához is mindennek tenni, mert rájön, hogy a spirituális élet az az igazi élet, szemben a fizikai valami csak fizikai élet.
De helyén nyilav jilkat, mint a lőszösze. És ugyanígy a másik oldalon félni fog, és el fog távolodni minden tilalomtól, és én davaram mázik le kium hájösze, mert rájön és megérzi, hogy minden tilalom megszegése az egy veszélyt jelent ennek az életnek a megtartására. Tehát ugyanúgy az ember tartózkodik az egészségtelen életmódtól, ugyanígy tartózkodni fog a spirituális egészségtelen életmódtól. Csak amíg ez hit szintjén van, amikor már érzi, akkor tényleg tenni, akkor az motiválni fogja cselekedni. Olyan, amikor az ember hiszi, hogy mondjuk a cigaretta az egészségtelen. Azt hallotta, logikusnak is tűnik, de nem mélyült el benne. De aztán leül egy előadásra, és azt elmagyaráznak, és megmutatják, és szemléltetik, akkor el tud jutni egy olyan szintén, hogy akkor már irtózik a cigarettát. Ez más kérdés, hogy nem lesz könnyű, ezt, van egy addikció, nem lesz könnyű ezt keresztül vinni. De ez a különbség, hogy valamit az ember hisz benne, és ez egy ilyen, fölötte, vagy egy levet fölötte, amiben hisz. Aminek tud, az tényleg komoly. Most Adam Szainu mázik a návsai, ahogy az ember gyűlöli azt, ami kárt tesz az ő életében, hogy reját mi menő, és menekül előle, ke mászik a vékesed, mint ahogy az ember menekül egy nyíl elől, mert holtől, zöjsz, élős, mert minden szumadás, és mindez, minek a szüleménye a tudásnak. Nikrem a teika, amit kulcsnak nevezünk, és sörsöm, mert dász, se nincs a mákhoz a cílus. Oké. És ezért mondja azt a Tóra, dász eleké a viha, ismerd meg atyáid Istenét, ve avdeihu be leila shalom, és szolgáld teljes szívvel. Mikor tudja az ember teljes szívvel szolgálni, hogy érzelmi is legyen benne? Ha ismeri, ha van intelligencia belevéve, hogyha nem csak hisz benne, hanem elmélyül a tudásával. Dádájka, tudja, de hányos, hogy kolmás, hogy tukalá hiállok, kuszis, borokinás, dát, mindent, amit el tudsz érni Istenben a tudás által, hogy tudjad, tisztádolveze, az igyekezzél, de tánik már sávtakon, és mélyítsd el a gondolatodat benne, behájnú, mit lehet elérni? A diasmeciusz, hogy Isten létének a tudását, ahogy ezzel korábban beszéltünk, a lényegét nem tudjuk megismerni, de a létét tudjuk. És a húhája hány, és azt a tényt, hogy Isten minden életnek az éltetője. De azt a hátekli is áhez, és ha ezt eléred, akkor megváltozol, és más férfivé, más emberré leszel, ki jifzeku mi doiszkola ávaszosem, ki fognak nyílni az érzelmeid, hogy szeresd Istent, lira oiszaj, és hogy féljed őt, kell dászom a fejak, mert a tudás, az intelligencia a kulcs. Ajj, veágas az ú, ezáltal az érzelem állt. Amnam, más se ívse lá gíjá, vich én ezt dászom, ani hola muna, de azt, amit nem tudsz elérni a tudással, azt hagyjad a hitre. De ha min baj a munas léma, és higgyed teljesítel, ahreja serje dátam egy szívszaj, hogy minek után teljes tudattal és intelligenciával eljutottál oda, hogy megismer, hogy megtudjad a létét, mert jöjszaj hája hájim, és azt, hogy ő az életnek az alapja, és minden életnek az éltetője, bár gosse mámas, és ezt szinte érzed, dojmeled ilyes hájim, és majdnem úgy érzed, mint amikor valamit látsz, és azt érzed, ki más év sem látszik, ilyen, amikor leszem unna. De amit nem tudsz ennél többet elérni, mert Istennel kapcsolatban ennél többet nem lehet elérni, mert a lényegét nem fogod tudni megismerni, az maradjon a hitre. Oké. Okay. Akkor definiáltuk, most vége, a fejezet végére értünk, akkor definiáltuk, hogy milyen hatással van az emberre a intelligencia, és milyen hatással az emberre a hit. Szóval nem csak az a különbség, hogy vannak dolgok, amikkel kapcsolatban Istennel kapcsolatban lehet alkalmazni a intelligenciát, és van, amiben nem, ott csak a hitet, hanem az is a különbség, hogy milyen hatással van rám. Ha csak megvoltak a hit szintjén, az egy ilyen elvont, egy ilyen teoretikus valami, az nem hat az érzelmeimre, és nem hat a rám igazából, nem változtat meg, mint a tolvaj, aki ő is hisz Istenben, de mégis Istennel egyértelműen szembefordul. ezért szükséges a tudás, Istennel kapcsolatos tudás, és elmélyíteni a tudást, és az intelligenciát használni, mert az az érzelmeimre fog hatni, és az érzelmeimet is meg fogja változtatni, és ezáltal a cselekedeteimet is meg fogja változtatni. Ez különben, amit most tanultunk, tulajdonképpen ez a Chabad haszidizmusnak a lényege. Miben más a Chabad haszid irányzat? Az összes többi haszid irányzattól, a többi zsidó irányzattól, ez a leglényegesebb pont. Hogy ilyen nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Istennel kapcsolatos tudást azt el kell mélyíteni, és ne maradjon egy hit szintjén. Miért? Mert a Chabad azt mondja, hogy csak akkor lehetnek érzelmeid Istennel kapcsolatban, hogyha az intelligenciádat is használod. Ezzel szemben a többi haszidizmus azt mondja, hogy fontos, hogy legyenek érzelmeid Istennel kapcsolatban, de hagyjuk a Rebére, és a Rebé érzelmeit mi majd valahogy átvesszük. Az ő lelkesedése egy kicsit ránk is ki fog sugározni. Kérdés van.
Éppen arról szól, hogy ne csak a nagyon tanult emberekre hagyjuk a magasabb szintű dolgokat, hanem tudjuk el a nem annyira tanult emberek szintjére is.
Ez így van. Nem. A Baal Shem Tovnak az egy fontos tanítása volt, hogy nem csak annak van értéke, aki tanult, hanem annak az embernek is van értéke, aki érzelem dúsan tud cselekedni, akkor is, ha nincsen meg a tudása. De ez egy másik vetülete a haszid tanításnak, amit a Chabad ugyanígy természetesen elfogad, ami azt hangsúlyozza ki, és azt magyarázza el, hogy egy cselekedetnek önmagában milyen nagy értéke van. De az, hogy hogyan lehet arra az érzelembe eljutni, amire eljut az egyszerű ember, hogyan lehet eljutni tudatosan, nem csak spontán, ezzel kapcsolatban mondja a Chabad azt, hogy az intelligencián keresztül lehet elérni. És különben az, amit itt mondtunk, hogy el kell mélyíteni a tudást Istennel kapcsolatban, ez nem csak az intelligencia, nagyon magas intelligenciájú és nagyon tanult emberekre vonatkozik. Szóval egy zsidó embernek, és minden embernek kötelessége ezzel foglalkozni, ki a maga szintjén. Amilyen szintre el tud jutni, mert mindenki a maga szintjén fog eljutni egy adott szintre. Ez amit most csinálunk. Amikor arról a Istent megismerni, ugye ezt mondtuk, úgy nem lehet megismerni, hogy én megismerek téged, mert én megismerhetem a lényegedet. Én beszélgetek veled, és eltöltünk közösen időt, és tanulmányozom a munkásságodat, stb. Egy idő után össze tudom foglalni, hogy mi a Rót Lajos lényege. Lehet, hogy nem tudok mindent belevenni, de a lényeget bele tudom venni. Isten nem tudom így megismerni, hogy elmondjam, mi az Isten, de azt el tudom érni, hogy megismerjem, fölismerjem, és megbizonyosodjak arról, hogy van Isten, és arról, hogy Isten minden létezésnek a létezhetője, és minden pillanatban a fenntartója. És hogy olyan erős megbizonyosodás legyen ez, mint amikor valamit látok. Azt, hogy ez az Isten mi, azt nem fogom tudni soha megismerni. Akkor ez a megismerés, amit az előbb mondtam, hogy fölismerni Isten létét, az intelligencia útján. És ezt minden még jobban és még jobban megbizonyosodni erről, és ezt a tudást elmélyíteni, hogy hogy jutottam el erre, az, ami az Istennel kapcsolatos érzelmeket is fel fogja ébreszteni.
De akkor ez mindenkinek egy egyedi út?
A logikai...
A megismerés.
Ez olyasmi, mint hogy én azt mondanám, hogy én megismerem, én tudom, hogy Rót Lajos létezik, hogyan jutottam el erre a felismerésre? Én egy kicsit másképp jutottam el, mint te, de azért alapvetően ugyanaz a végeredmény, ezért alapvetően nagyon nagy különbségek nem lesznek oda, hogy hogyan jutottam el arra a felismerésre, hogy Rót Lajos létezik. Ugyanez a helyzet Istennel. Az, hogy eljutottam oda, hogy Isten létezik, az ugyanaz. Lehet egy kicsit más érvelés és egy más aspektusa a dolognak az, amit magamra teszek. De nem szabad összekelni azzal, amit azt mondom, hogy ő is hisz Istenben, meg ő is hisz, a Mohamedán is hisz, meg a katolikus is, mindenkinek megvan a maga útja. Ezt nem fogadjuk el, mert amikor az ember azt mondja, hogy van Isten, akkor az nem biztos, hogy ugyanarra gondol, mint amikor én azt mondom, hogy van Isten. A Rót Lajosnál nagyjából tudjuk, mert a Rót Lajost mindenki láthatja. Isten az egy spirituális fogalom, és ezért amikor azt mondom, hogy van, akkor lehet, hogy egész másra gondolok, amikor azt mondom, hogy van, mint amikor te mondod, hogy van.
Tehát mindenkinek más Isten.
Nem. Van egy, erre már egyszer beszéltünk hosszasan, van egy igazság ezzel kapcsolatban, és ezt az egy igazságot vagy felismeri az ember, vagy nem ismeri föl, vagy félreismeri. Ugyanúgy, ahogy minden más logikai, a logikának és az intelligenciának egy alap axiómája az az, hogy valami vagy így van, vagy úgy van. Nincs, nem lehet kétféleképpen. Egy valami van, és az így van, és azt vagy föl lehet ismerni, vagy lehet, vagy nem lehet, vagy föl lehet nem ismerni, vagy nem tudom, mi a tagadásra a felismerésnek, hogy az ember nem ismeri meg, vagy félre lehet ismerni. Tehát én például a Rót Lajos lehet, hogy azt mondja, hogy van Rót Lajos, akinek göndör, vörös haja van, és négy szeme, és három szája, és közben pedig ez nem az a Rót Lajos, aki van. Én meg váltig álltam, hogy Rót Lajosnak nincsen nagyon göndör, nagyon dús haja, és egy szája van, és két szeme. De a spirituális fogalomnál ugyanúgy van igaz és nem igaz, mint ahogy egy fizikai fogalomnál van. A spirituális fogalom, a 2x2 a 4, az is egy spirituális fogalom. 2x2 a 4, vagy 2x2 az 5? 2x2 az 4. Mi csak a mi eszmerendszerünkben beszélünk, mert nem a mi eszmerendszerünkben, az nem mi vagyunk.
A kamalának a népközé való legyen.